Szeretettel köszöntök mindenkit. Nem olyan egyszerű megszólalni egy ilyen légkörben, egy ilyen szent pillanatban, de kaptam bátorságot, mivel már az első diától kezdve igazából, és nem beszéltünk össze, de minden egybecseng azzal, amivel készültem ma. Az első dal ugye a legején a 2 Korintus 3-ból, hogy hogyan formálódunk át Isten jelenlétében, hogy az ő képmása legyünk, és aztán az imák is, és a többi dal is, úgyhogy nagyon-nagyon hálás vagyok az Úrnak, hogy előkészíti a terepet, és hálás vagyok azért, hogy egy ilyen gyülekezetbe. Nem működik a mikrofon? Van kapcsolva. Próbáljam, vagy rakjam félre. Akkor lehet visszaadom, és akkor hangosabban beszélünk. Akkor ez gyorsan ment. Így már jó lesz? Hallottak, szuper. Szóval nagyon hálás vagyok, igen, hogy egy imádó gyülekezetbe jöhetek szolgálni, ugyanis az volt a szívemen, hogy Isten jelenlétéről és a dicsőítésről beszéljek ma. Remélem, hogy éhesek vagytok. Isten jelenlétére, és hogyha esetleg még nem, akkor majd a végére azzá váltok. Nem szoktam hosszú bevezetőket mondani, úgyhogy szerintem kezdjünk is bele. Működik a hang, vagy kicsit fluktuál? Itt jobb, hogyha így? Jó, megpróbáljuk így. Ha maga a vonal az működik. Szóval 1 Mózes 1.26. És akkor azt mondta Isten, alkossunk embert a saját képmásunkra, hozzánk hasonlóvá. Uralkodjon a tenger halain, az ég madarain, az állatokon, az egész földön, és mindenen, ami a földön csúszik, mászik. És megteremtette Isten az embert a saját képmására, férfivá és nővé teremtette őket. És azt mondta neki, szaporodjatok. Hogy legyen? Csak jó. Szaporodjatok és sokasodjatok, töltsétek be és hódítsátok meg az egész földet, uralkodjatok. És látta Isten, hogy minden, amit teremtett, igen jó. Ugye az előtte lévő sorokban olvassuk, hogy megteremti, hogy elválasztja a világosságot a sötétségtől, a vizeket, a szárazföldtől, és látta Isten, hogy ez jó. Aztán az égi testeket megteremti, a növényeket és a földet, és látja Isten, hogy ez jó. Aztán állatokat formál, mindenfélét, madarakat, vízilényeket, és látja Isten, hogy ez jó. És aztán megalkotja az embert a saját képmására. Azt mondja, hogy ez igen jó, ez nagyon jó. És áldását adja. Mi az embernek az eredeti rendeltetése? Tudjuk-e? Mi a funkció? Miért vagyunk a Földön? Hiszen Isten képmására lettünk teremtve. Az ő képét hordozzuk. Az ő dicsőségét hordozzuk. Azt ragyogjuk vissza, igaz? Hogyha az ő képmása vagyunk. Az ő alkotása vagyunk. Tudom, láttatok-e már csodaszép festményeket? Szeretitek-e a festészetet? Vagy bármilyen művészetet, szép zeneszámot, bármiről lehetne. De mondjuk vegyünk egy festményt. Egy gyönyörű mű elismerik az egész világon. Láttatok-e már valakit oda menni a kiállításon, gratulál a festménynek, hogy milyen jó. színkompozíciók, ó, zseniális ez a, ez a kialakítás. Senki sem gratulál a festménynek. A festményben gyönyörködünk, ugye? De a dicsőség, a tisztelet az alkotóé. Ugyanígy. Mi Isten dicsőség, mi Isten keze munkája vagyunk, az ő dicsőségét ragyogjuk vissza. De ővé minden tisztelet, ővé minden dicsőség ezért. És így hozza létre az embert. De mi van akkor, hogyha nem tudjuk, hogy, hogy milyen funkciót kell betöltenünk? Ha csak úgy vagyunk, fogalmunk sincs, próbálkozunk. Mi mondjuk egy sportkocsi funkciója? Nyugodtan, szabadám közbeszólni. Hát igen, a Forma 1-ről van szó, akkor, akkor a versenyen, ha gyorsan menjen, ugye elsőnek érjen be a célba. Menjen, mint a golyó. Igen, gyorsan menjen, ugye? Hogy jó legyen a tapadás, hogy a kanyarban is gyorsan be tudja venni, és ne csúszson ki. Nem csak versenyautókra gondolok, bármilyen sportkocsi. Igen, a vezetési élmény. Amit tegyük fel, Porsche például, vagy egy Ferrari. Tegyük fel, hogy ide jövök egy Ferrarival. Nem tudom, mennyibe kerül egy Ferrari, nem tudom, 60 millió forint, vagy 250 millió. Na, vannak itt szakértők, köszönöm szépen. Még jobb, akkor ide jönnék egy 250 milliós Ferrarival, és az alkalom végén, ahogy mindenki hagyja el az épületet, a motorház tetejére kiterítenék egy terítőt, ráraknék egy piknik kosarat, kipakolnám a kis lekváros üvegeket, meg a gyümölcsöket, szépen felhuppannék a motorház tetőre, és ott lakmároznék. Majd pedig, jól lakva, hátadőlök a szélvédőn, és élvezem a napsütést. Hát mit szólnátok hozzá? Nem. Nem normális, nem? Hát ez ilyen nincs. Az annyira abszurd, el se lehet képzelni, hogy valaki ilyet tenne egy méregdrága autóval. Hát csak azt tesz ilyet, nem? Egy ilyen drága sportkocsival azt tud a motorház tetejére ráülni, aki nincs tisztában azzal, hogy mi lapul a motorház tető alatt. Hiszen nem erre lett megtervezve az autó. Ugye bármilyen tárgyat veszünk, mindig kapunk hozzá egy használati útmutatót. Hogyan kell használni, milyen körülmények között. Hiszen a gyártó tudja a legjobban, hogy hogyan fog az a tárgy jól működni. És amikor magunkról van szó, akkor kihez fordulunk? Megpróbáljuk mi magunk kitalálni, hogy mire vagyunk jók. De sok mindent lehetne csinálni egy autóval. Tegyük fel, vagy egy ilyen Ferrarival, hogy mondjuk szétkapom, és eladom a fémdarabokat. Milyen jó üzletet csinálhatnék belőle, nem? Vagy kitalálnám, hogy hát különböző felületek vannak rajta, kopogtatom, ütögetem, és egy zenekart alapítok. Ritmus szekciót. Megtehetném, de ugye ez bőven a funkciója alatt van. Hát abban az autóban sokkal nagyobb potenciál van, mint hogy valami ilyesmire használjam. Ha visszatérünk a festményhez. Tegyük fel, hogy egy még élő festőművésztől megveszem a legértékesebb művét. A számára is a legkedvesebb alkotását. Olyan nehezen válik meg tőle, olyan sokáig csinálta, javítgatta, tökéletesítette. De most rá tudom szedni, hogy eladja nekem. És aztán napernyőnek használom. Vagy pelenkázó asztalnak. Nem tök praktikus. Befér a csomagtartóba, csak előkapom, rádobom a gyereket, és már mehet is a művelet. Hát, ez elképzelhetetlen. Hát annyira szürreális, hogy nem is tudjuk ezt így fel. De tegyük fel, hogy mondjuk ez történne. Szerintetek hogyan érezni magát az a festőművész? nem élnék sokáig. Igen, ugye a temperamentumától függően lehet, hogy igen, rám támadna, de az is lehet, hogyha egy érzékenyebb fajta, hogy egyszer csak összetörne. Összetörne, és teljesen belegázolok a lelkébe. De nem csak az ő lelkébe, hogyha megnéznék a körülötte lévő emberek, hogyan reagálnának erre, ha én egy több milliós festményt mondjuk pelenkázó asztalnak használnék. Na, nagy bajba kerülnék, ugye? Biztos az összes szociális média felületen kapnám az íveket. Ilyen nem lehet, pusztuljon, törő a föld színéről, nem élhet az ilyen, milyen meggyalázta ezt a művet. És ez csak egy tárgy. És ezt csinálja az ördög velünk. Amit Isten megalkotott, hogy jó legyen, és nem csak az alkotása, hanem ráadásul a képmása, azt mindenféle alattumos, meg közönséges funkciókra használja fel. Bemocskolja, meggyalázza, ha nem tudjuk, hogy mikik vagyunk. Ha nem vagyunk tisztában az eredeti rendeltetésünkkel. És ha nem tudjuk, hogy egy tárgynak, vagy egy adott dolognak mi a funkciója, az mindig visszaéléshez vezet. És ezt szeretné elérni, hogy tudatlanságban legyünk, hogy elveszítsük a látásunkat, elveszítsük az igazi identitásunkat, és ő határozza meg, hogy mi hogyan látjuk magunkat. És ugye ez vezet bűnhöz. Bűnnek ugye nagyon sokféle megközelítése van, tudjuk, hogy engedetlenség Isten felé. De igazából minden bűn, amit Istentől függetlenül szeretnénk csinálni. Amikor azt mondjuk, hogy na, én ezt most tudom, hogy fogom megoldani. Amikor tőle függetlenül szeretném élni az életemet. De a bűnnél nem csak arról van szó, hogy akkor Isten megmondta, én nem úgy csinálom, és akkor írja nekem a fekete pontokat. Na, hogy szabály 1 nincs betartva. Szabály 2, kapom fekete pontokat, és aztán a végén majd lesz az elnye-belnye. Meg kell értenünk, hogy a bűn Isten megfosztja az őt jogosan megillető dicsőségtől. És ezért kell nagyon-nagyon komolyan vennünk. Mi az identitásom? Miért vagyok itt? Nem az az identitásom, hogy vesztesként érjen végig ezt az életet. Nem ez az identitásom, hogy állandóan csak bukdácsoljak. Nem az az identitásom, amit az emberek mondanak rólam. Bárki is bármit mondott lehetett, szülő, házastárs, volt házastárs, főnök. Nem az az identitásom. Persze, hogyha Isten igével egyező dolgokat mondanak, az jó, és legyetek hálásak az ilyen családtagokért, de mit fogadok el? Ó, te nem vagy soha jó semmire. Te erre nem vagy képes. Ezt nem tudod megcsinálni. Te hűtlen vagy, te ilyen vagy, te olyan vagy. Nem ez az én identitásom. Hogyha engedem, hogy ezek határozzanak meg engem, akkor automatikusan kikerülek Istennek a tervéből. És nem fogom tudni megélni azt a potenciált, ami bennem van. Nem tudnak kibontakozni bennem az isteni képességek. Ugye mit mond az embernek, amikor eredetileg megteremt, és ezt olyan nehéz elképzelnünk, vagy belegondolni, hiszen a világ vesz körbe minket, és ebben nőttünk fel, és igazából a hazugságban növünk fel. Nem ez a hazugság, amit itt látunk magunk körül. Vagy nem ez az igazság, amit itt látunk magunk körül, bocsánat. Isten igéje az igazság, és amit ő mond rólunk, az az igazság. És ő szeretné, hogy úgy lássuk magunkat. Azt mondta, hogy szaporodjatok és sokasodjatok. Ezek a szavak, a szaporodjatok igazából azt jelenti, hogy legyetek gyümölcstermőek, legyetek gyümölcsözők, legyetek termékenyek. Nem csak szimplán egy utód nemzésről van szó, persze az is fontos, és az Istennek eredeti tervében benne volt, hogy legyen kinek továbbadni az isteni örökséget. Meg a sokasodjatok is nem csak számbeli szavakat jelent, hanem egy növekedést. Legyél nagyobbá, legyél többé. Isten egy növekvő pályára állított minket, és így áldott meg. És sehol sem olvasom az igében, hogy azt mondta, hogy ennek 30 éves korig kell tartania, vagy 50 éves korig. Nem mondja, hogy vége van. Azt mondja, növekedjetek folyamatosan. Töltsétek be a földet. Hódítsátok meg. Az ember gondjaira bízza a föld. Ezt mondja, uralkodjál. Hiszen Isten képmására lettünk teremtve, és Isten Úr, igaz? És minket is uralkodásra hívott. Ez az én identitásom. Nézzük meg, hogy hogyan élt Ádám az Édenkertben. Egy Mózes 2-ben vannak ezek az igék. Mit jelent az Ádám, tudjátok? Ember, igen. Ugye a héber az Ádám szó, hogy ember, meg azt is jelenti, hogy földből való. Pontosan, nagyon jól leírja. És akkor az örökkévaló Isten kezébe vett egy rögöt a földből, és embert formált belőle. Majd életet adó leheletét, vagy szellemét az ember orrába lehelte, ezáltal lett Ádám élő lélekké. Az örökkévaló Isten ültetett egy kertet Édenben, és ott helyezte el Ádámot, akit formált. Majd fölnevelt a földből mindenféle gyönyörű gyümölcsfát, amely jó gyümölcsöt termett. Szóval Isten körbeveszi az embert az ő dicsőségével, az ő gazdagságával, a jóságával, a gondoskodásával. Ugye az van, hogy mindenféle gyönyörű gyümölcsfát, amely jó gyümölcsöt termett. Másik folytás úgy mondja, hogy kívánatosat. Finomat, eledelre jót, és szemre kívánatosat. Milyen érdekes, hogy az ördög meg azzal hitette el Évát, hogy ugye, hogy itt van ez a gyümölcs, és látta Éva, hogy ez nagyon kívánatos, nagyon jól néz ki. Hát az összes többi fán is egyébként olyan gyümölcsök voltak, amik nagyon jól néztek ki, és gusztusosak voltak. De hát ez az ördög taktikája, hogy mindig megpróbálja bemagyarázni, hogy Isten valamit megvon tőlünk, és ő majd valami jobbat tett helyette. Persze tudjuk, hogy ez egy nagy hazugság. Szóval Isten így indítja az embert útjának. Éj az én jóságomban, éj az én bőségemből, az életemet helyezem beléd. És neked is felelősséged van, hogy tovább add ezt az életet. Hódítsátok meg a földet, töltsétek be, legyen növekvő az életed. Az örökkévaló Isten tehát az Éden kertjében helyezte el Ádámot, hogy ő művelje meg a kertet, és viselje annak gondját. Más fordításban, hogy őrizze és művelje a kertet. Így van. Hiszen hatalmat kaptál, akkor most vigyázz rá. Te gondoskodsz róla. És formált a földből mindenféle szárazföldi állatot és égi madarat, majd odavitte őket Ádámhoz, hogy nevezze el őket. Látni akarta, hogy Ádám melyiknek milyen nevet ad. Minden állatnak az lett a neve, amit Ádámtól kapott. Szóval látjuk, hogy nem is Isten nevezi el az állatokat, hanem Ádám. És Isten odaviszi elé az állatokat, amik szintén az ő alkotásai. Minden Ádám életének minden részletében ő is részt akart venni. Mint ahogy egy apuka is ott akar lenni, amikor a gyermeke megteszi az első lépést, nem? Hogy kimondja az első szavát. Isten kíváncsi arra, hogy Ádám hogyan reagál. Hogy hogyan fedezi fel saját magát. Hogy mit kezd a környezetével. Mit kezd azokkal az ajándékokkal, amiket neki adott. És az lett az állatok neve, aminek Ádám nevezi. Azt mondja, hogy hát legyen pálva. És te meg azt mondja, jó, akkor pálva. Ó, az a nagy, az zsiráf. Jó, zsiráf. Legyen víziló. Micsoda? Víziló? Ádám, milyen nevet nem adhatsz? Nem ez történt. Isten nem korrigálta, hogy hé, Ádám, ez így nem lesz jó. Ezt ilyen nevet nem adhatsz. Ezt nem teheted meg. Hanem, aminek Ádám elnevezte, az lett, hiszen neki adta, hogy uralkodjon a földön. Mint ahogy mi sem szidnánk meg egyetlen egy gyereket sem, aki hozna a kis első rajzát. Mondom, láttatok már ilyeneket, ilyen kis krikszkrakszok. És akkor mutatja, hogy apa, vagy anya, hogy ez vagy te, és így ránézel, Ugye nagyon szeretem az a gyerek rajzokat, ilyen hatalmas, nagy piros szája van minden embernek, nagy feje, és akkor a fiúknak általában van ilyen három ropia a fejük bubján. Ilyen kis, hát ilyen egyszerű gyermeki, de gyönyörködünk benne, nem? Olyan kedves és aranyos, és nem szidjuk meg, hogy kicsit szedd már össze magad. Nem így kéne rajzolni, nem így bak vagy. Isten sem ilyen. Példabeszédek 8-ban van, ahol a bölcsesség beszél, és kijelenti magát, hogy én már jelen voltam még a földteremtése előtt, amikor Isten megalkotta az egeket, ott volt, amikor előhozta a hegyeket, amikor határt szabott a szeleknek, és én ott voltam, és játszadoztam előtte a föld kerekségén, és gyönyörködtem az emberekben. Gyönyörködtem bennük. Így alkotott meg Isten, ilyen szeretettel. És egy nagyon fontos dolog, hogy megértsük, hogy Ádám hogy tudott ő így élni és kibontakozni. Szóval Isten jelenlétében volt. És nem kellett neki semmilyen dicsőítő CD vagy zenekar a dicsőítéshez, hiszen ő Isten dicsőítette azáltal, hogy azt éltem meg, amit Isten belehelyezett. Hogy az volt, akinek Isten elhívta. Hogy használta a képességeit, kibontakoztak. Csak szimplán így dicsőítette Istent. Mert Isten jelenlétében volt. Nagyon fontos, hogy ezt megértsük, hogy az ő jelenlétében volt. Mert Isten eredetileg így teremtette az embert, hogy az ő jelenlétében éljen. Ez a természetes lelőhelye, ha szabad így fogalmaznom. És az ember sajnos, hogyha kivesszük a jelenlétből, akkor nem fog jól működni. Minden élőlénynek megvan ugye a természetes lelőhelye. Mi történik akkor, hogyha mondjuk egy ez nagyon divatos mostanában, hogy ilyen trópusi növényeket meg gyümölcsöket elhoznak Európába, hogy itt is növekedjenek. Ugye valamelyiknél kicsit működik, valamelyiknél egyáltalán nem működik, de mondjuk, hogyha egy mangófát szeretnék Magyarországon fölnevelni, annak mi lenne az eredménye? Nem tudom, elfagyna. Nem tudom, találkoztatok-e már mangófával? Én még nem, lehet, hogy van valahol valamelyik üvegházban, de hát ugye sokkal több munka nem úgy nől, általában picik lesznek az ilyen próbálkozások, és hogyha még gyümölcsöt is hoz esetleg, hát azért én lehet, hogy nem szeretném megkóstolni. Én éltem pár hónapot Afrikában, és hát nem akarom összehasonlítani az ottani gyümölcsöket azokkal, amiket itt lehet kapni a bevásárlóközpontokban. Ugye a banán, mangó, avokádó, ilyesmik. Nem ugyanaz. Nagyon nem ugyanaz. És hogyha visszaviszed a mangófát az eredeti lelőhelyére, például én Kamerunban éltem, mondjuk ott, amikor érik, március-április környékén van az érési időszaka, hát akkor az olyan bőséges, de olyan, hogy mesélték nekem, hogy a piacon utána dobják, csak vidd el, mert annyi van. Ilyen, nem tudom, 10 forint darabja körülbelül. Mert nem, mert akkor mindenhol teli van. Annyira teli van, kijön belőle az élet. De hogyha kiveszed abból a közegből, és áthelyezed máshova, hát akkor ott csak sínylődik. Mint hogyha egy bálnát a sivatagba helyeznénk. Hát mit csinál a szegényke? Csak gyötrődne, igaz? Ismeritek ezt az érzést, a gyötrődést? Milyen sokszor, ugye, igyekszünk nagyon, gyötrődünk, akarjuk jól csinálni, de csak így, uram, hát ez miért nem működik? És még lehet az is, hogy egy csomó jó dolgot tudunk csinálni, ügyesek vagyunk a szakmánkban, vagy jó szülők vagyunk, vagy jó házastársak, vagy valami jó dolgot létrehozunk, de érezzük belőle azt, hogy ez nem az igazi. Ennél még sokkal több van. Voltatok már így? Vagy ez csak... Akkor tudjátok, hogy miről beszélek. Ugye ez még nem az, ez nem a kiteljesedett élet, és tudjuk belül valahol, és mindenki érzi, hogy ennél még van több. És ha nem is tudod, hogy hol keresd, meg hogy hogyan indulj neki, de érzed, hogy egy űr van benned, és szeretnéd, hogy abban tudj kiteljesedni. Ha visszamegyünk a bálnához, ha tényleg egy sivatagban egy bálnát látnánk, bármit meg lehet vele tenni, nem? Kicsúfolhatod, kigúnyolhatod, piszkálhatod. Mit tud tenni? Csak krüszköl, max vagy. Szegény olyan gyenge, már szárad ki, nincsen ereje. Hát bármit meg lehet vele tenni. Az ördög is ugyanúgy velünk, gúnytűz belőlünk. Hogyha nem a megfelelő helyen vagyunk. De mi lenne akkor, hogyha visszahelyeznénk a bálnát a tengerbe? Ki merne újat húzni egy bálnával? De a sivatagban mondhatjuk ám neki, hogy hé, te vagy a világ leghatalmasabb állata. Fenséges vagy, annyira nagy vagy. Ő meg csak... Hát nem biztos, hogy ezt elhinné, vagy hogy ebben találná meg az identitását. És ezt szeretné az ellenség elérni, hogy kikerüljünk Isten jelenlétéből, mert akkor sebezhetőek vagyunk, akkor védtelenek vagyunk. Akkor pont annyira szánalmasak vagyunk, mint a bálna a sivatagban. Hiába ő a legnagyobb állat a világon. De visszakerül a tengerbe. Felséges, félelmetes látvány, lenyűgöző. Ezért nagyon fontos, hogy megtaláljuk, visszataláljunk Istenhez. Az ő jelenlétében változás történik. Az ő jelenlétében változás van. Gyógyulás van, helyreállás van. Pont ezért. Hiszen tudjuk, hogy hát mindig is oda tartoztunk. Ott tudunk jól működni. Nem tudom, voltatok-e már úgy, hogy egy nehéz hét, vagy egy-két hét, és stresszes, és sok minden történik, eltereli a figyelmedet, nem tudsz fókuszálni, és csak mész, és tudom, hogy csak nyüglődsz, aztán egyszer csak bekerülsz Isten jelenlétébe, és így, mint hogy elvették volna válladról az összes terhet. Kisimulsz, wow! És így fejedhez kapsz, hát igazából mindig is erre vágytam, erre volt szükségem. Voltatok már így? És ami bennem volt, fájdalom, érzelmi sebek, azt ő meggyógyítja és helyreállítja egy pillanat alatt. Még szóval anyukám mesélte, amikor picik voltunk, akkor elesett és eltörte valamelyik kéz ujját, és még be is nem tudta kiegyesíteni, be is görbült neki. És aztán egyszer az egyik Isten tiszteleten a dicsőítés alatt, ez csak kiegyenesedett. Nem imádkozott érte, nem kérte, nem is volt a fejében. Csak ez Úr jelenlétében volt, és így helyreállt. Hiszen Isten jelenléte az egész lényünkre, szellemünkre, lelkünkre, testünkre hatással van. Egy tesóm meg pedig egy családi, egy otthoni dicsőítés alkalmával, egyszer csak megszabadult. Egy olyan köteléktől, ami már éveken keresztül őt fogva tartotta, és lenyomta, és nem tudott kibontakozni, értéktelennek, kevésnek érezte magát. És nem is tudta akkor senki, hogy mi történik itt. Csak láttuk, hogy megszabadul, ő se tudta, később jött rá, hogy igazából, hogy mi történt. Isten jelenlétében megváltoznak a dolgok. Isten jelenlétében azzá válunk, akik már eredetileg is voltunk. De aztán mi történt az Édenben? Ugye az emberek azt választották, hogy ezt most Isten nélkül, próbáljuk meg, nem annyira jött be a számításuk, és kikerültek Isten jelenlétéből. Hiszen Isten nem kompatibilis a bűnnel. De attól a pillanatok az, hogy ez megtörtént, látjuk azt is, hogy Isten folyamatosan azon van, hogy helyreálljon ez a kapcsolat, és hogy jelen legyen az ember életében. Van például a 2 Mózes 40-ben, amikor a sátrat felállítják, és beviszik a szövetség ládáját, ugye a legbelsőbb részbe, a szentek szentjébe, hogy akkor egy felhő tölti be az egész hajlékot, és Isten dicsősége leszáll, úgyhogy nem is tudnak oda menni szolgálni. És ugyanígy az Egy Királyok 8-ban is, amikor Salamon megépíti a templomot, ugyanezt történik. Beviszik a szövetség ládáját, szentek szentjébe, felhő leszáll, Isten dicsősége betölti az egész templomot, és nem tudnak már oda menni szolgálni, mert ott van az ő dicsősége. Annyira szeretnek közel jönni, amennyire csak lehet közel jönni az emberekhez. Ő ugyanúgy vágyik erre a kapcsolatra, akkor is, hogyha mi elfordulunk. Akkor is, hogyha mi más utat választunk. Aztán mi történt? Jött Jézus. Halleluja! Végre jön az evangélium. És ugye Jézus azt mondja, hogy az emberfia azért jön, hogy megmentse azt, ami elveszett. Hogy helyreállítsa azt, ami elveszett, ami elromlott. Ami megromlott ott akkor a bűnbeesésnél. Ezt a kapcsolatot is helyreállítsa. Hogy jöhessünk újra szabadon Istenhez. Márk 15-ben, 37-38-ban Jézus a kereszten hangosan felkiált, kileheli a szellemét, és akkor templomban a kárpit felülről lefelé teljesen ketté hasad. A kárpit a függöny, ami elválasztotta a szentek szentjét a minden mástól. Isten jelenléte többé nincs elzárva. Jézus Krisztuson keresztül mehetünk hozzá. Ez Efézus 1.4-ben van leírva, hogy Isten minket már a világ teremtése előtt kiválasztott magának, hogy szentek és fethetetlenek legyünk előtte. Hogy szentek és makulátlanok, vagy hibátlanok, úgy is lehetne fordítani. Jézus magára vette a hibáinkat, hogy mi hibátlanok lehessünk előtte. Ő bűnné lett értünk, hogy mi Isten igazságossága lehessünk. Hogy igazak lehessünk Isten előtt. És így már alkalmasak vagyunk arra, hogy a jelenlétében tartózkodjunk. Az Efézus 2-ben van. Arról beszél Pál, hogy ugye a eredetileg pogányoknak íródott, hogy ti egykor távol voltatok, Isten ígéreteitől nagyon messzi. Idegenek voltatok. De most Jézus Krisztus vérén keresztül közeliekké lettetek. Mert Krisztus eljött, és békességet hirdetett nektek, a távoliaknak, és a közelieknek is, ugye ezek az izraeliták. És általa van szabad utunk egy szellemben az atyához. Szabad utunk van. Bemehetünk Isten jelenlétébe. De mennyire fontos nekünk Isten jelenléte? Fontos, szeretjük, keressük. Törekszünk rá. Szeretnék kicsit Mózesről beszélni. Ez az a történet, amikor ugye ő fent van a hegyen, Istennel beszélget, Isten rendelkezéseket ad neki, meg a kőtáblát, és közben a nép pedig, hát csak nem jön ez a Mózes, mit csinálnak? Készítsük magunknak Istent, ugye? Aranyborjút. És azt imádják, és ünnepelnek. És aztán szól az Úr Mózesnek, hogy mit tett a nép, ugye lemegy, összetöri a kőtáblákat, közben jár a népért, hogy Isten akar őket pusztítani, aztán Mózes közbenjárására ettől eláll, de azt mondja a 2 Mózes 33-ban, hogy Induljatok el a sínai hegytől, te és a nép, amelyet kihoztál Egyiptomból. Vonuljatok tovább arra a földre, amely felől megesküdtem Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak, hogy utódaiknak adom. Angyalt küldök előtted, és kiőzöm előled az ott érő népeket. Tehát menjetek be arra a tejjel mézzel folyó földre, de én magam nem megyek veletek. Olyan makacs és engedetlen természetűek vagytok, hogy elpusztítanálak titeket, mielőtt odaértek. Látjuk, hogy Isten hűséges. Ugye Ábrahámnak megígérte, megkapjátok. Küldök angyalt előttetek, mindent elintézek. Eltüntetem onnan a népeket. Menjetek be nyugodtan, teljel mézzel folyó. Az összes áldásom a tiétek, menjetek. De én nem megyek veletek. Ez kemény. És aztán az egész nép gyászolni kezdett. Mózes fogta magát, egy sátrat fölállított a táboron kívül. Szóval ott van Mózes, egy sátorban, meg ott van, hát becsések szerint 3 millió ember lehetett, egy táborban. És aztán a felhő leszáll Mózesnek a sátrára a táboron kívül. Hú, ez elég kemény. Ott van az egész nép, és Isten pedig Mózest választja, és látjuk, hogy Mózessel beszélget. És komolyan veszik. És bármikor Mózes kiment a sátorhoz, akkor mindenki fölállt, kiment a saját sátra elé, és onnan nézték, hogy mi történik, de ugye senki nem mert közelíteni ahhoz a sátorhoz. Józsué ment egyébként Mózessel. És aztán ugye Mózes pedig kijönti a szívét az Úrnak, hogy most mi legyen, hogy legyen, Uram, hát nem tudunk, mit csinálunk. És aztán Isten szól, hogy Mózes, ha az én arcom veletek megy, akkor megnyugszol. És mondja Mózes, hogy Uram, ha te az arcod nem megy velünk, akkor ne vigyél minket sehová. Ha te jelenléted nem megy velünk, akkor sehova ne vigyél bennünket. Akkor nem kell. Akkor nincs értelme semminek. Hányszor jövünk úgy Isten elé? Istenem, ezt szeretném, azt szeretném, tedd meg nekem. Hiszen ezek az ígéreteid, akkor most valósd valóra az ígéreteidet. Te igaz Isten vagy. És akkor soroljuk az ígéreteket. Bővölködésről, élet, gyógyulás. Ezt add meg nekem. Ebben legyek sikeres. Stb. Stb. Mire van szükségem? Ó, legyen jó a szolgálatom. De jövünk azért is hozzá, hogy csak vele legyünk. Keressük az ő arcát. Mózes igazi imádó volt. És aztán látjuk, hogy Isten pedig az örökkévaló szemtől szembe beszélt Mózessel, ahogy az ember a barátjával szokott beszélni. Mózessel úgy beszélget, mint a barátjával. A többiek csak úgy távolról ismerték. Úgy igen, látták a hegyet, meg félelmetes volt, meg tudták, hogy ott van Isten, de még mondják is Mózesnek, hogy Mózes, menj csak te, majd te szólsz hozzánk, hozzánk ne szóljon közvetlenül. Mózessel pedig szemtől szembe, mint a barátjával. Így beszélget Isten. És ott van Józsué, őt is érdemes megemlíteni, hogy mindig, amikor Mózes visszatért a táborba, ugye a sátorból, amit táboron kívül elhelyezett, és visszatért a táborba, de fiatal szolgája, Józsué, mindig ott maradt a találkozás sátránál. Egészen elképesztő. Ő nem akart elhagyni Isten jelenlétét. Olyan közel akart menni hozzá, amennyire csak lehetett. Gondoljátok, hogy véletlen az, hogy Józsué volt Mózesnek az utódja? Benne egy más szellem volt. Mózes igazi imádó. És Jézus azt mondja a János 4.23-ban, a kútnál, amikor a samáriai asszonnyal beszélget, hogy eljön az az óra, és az most van, amikor az atya imádói szellemben és igazságban imádják az atyát. Mert az atya is ilyen imádókat keres magának. Az atya ilyen imádókat keres magának. Micsoda Az atya imádókat keres magának. Hát miért keres az atya imádókat? Jelenések könyvéből kapunk egy kis bepillantást a mennyei imádatba. Ugye ott van számtalan angyal, a vének, különböző lények, mind leborulnak Isten előtt, imádják őt és dicsőítik. Hát az miért nem elég Istennek? Miért kell neki mindenképpen az is, hogy egy bukott fajnak a bűnös tagjai is őt imádják? Nincs meg enélkül? Vagy neki annyira fontos, hogy minden alattvalója ott hajbókoljon előtte? Én nem gondolnám. Sokkal inkább vágyik az atya szíve arra, hogy bemutassa magát, hogy kijelenthesse magát nekünk, hogy újra kapcsolatban lehessen velünk. Hiszen ez a szeretet. De én akarom-e? Én vágyom-e erre? Voltatok-e már szerelmesek? Az olyan. Nem is tudsz másra gondolni. Bármi történik. Lehet egy nagyon finom ebéded, de nem lesz jó. Lehetsz te egy gyönyörű helyen kirándulni, mindenféle természeti szépségek, vagy egy gyönyörű múzeumban, kiállításon, és mi lesz benned? Úgy szeretném megosztani ezt az élményt. Bármit csinálsz, nem lesz elég jó. Unalmas, üres. És bármit megtennél. Ha kell, akkor 1000 kilométert sétálsz. Szélben, esőben nem érdekelne, csak a lényeg az, hogy azzal a személlyel legyél, akit szeretsz. Csak beszélgessetek. De még hogyha nem is szól semmit, már az is egy hatalmas öröm, és máshogy dobban a szíved, amikor csak ott van a szobának a másik részében. Ugye? És nem azért vágysz arra, hogy a jelenlétében legyél, hogy valamit megtegyen érted. Csak szeretnél vele lenni. Szeretnél időt tölteni vele. Mi helyzet Istennel? Ő ugyanúgy vágyik erre a szerelmi kapcsolatra. Sokkal jobban, mint hogy azt el tudnánk képzelni. És tudja jól, ugye, csak ott tudunk helyreállni. Csak ott tudjuk betölteni azt a funkciónkat, ami kiteljesedéshez vezet. Amitől megelégedettek leszünk, amitől megnyugszunk. Különben csak igyekszünk nagyon, meg gyűtrődünk, meg próbálkozunk, de érezni fogjuk a hiányt. Ki mehet Isten jelenlétébe? Az a tény, hogy Jézus Krisztus vérén át, vagy Jézus Krisztus vérén miatt mi szentek vagyunk, és a kárpit már ketté hasadt, még nem jelenti automatikusan azt, hogy mindenki bármilyen állapotban mehetne Isten jelenlétében. Majd nagyon kedves ige az Ézsaiás 57-ben. Hadd olvassam fel nektek. Ezt mondja a magasságos és a felséges, aki az örökké valóságban lakik, kinek neve szent. Magasságban és szentségben lakom. Magasságban és szentségben lakom. De az alázatos és megtört szívűvel is. Hogy az alázatosok szellemét megelevenítsem, és az összetörtek szívét életre keltsem. Magasságban és szentségben lakom, dicsőségben lakom. De azzal is, aki alázatos. Aki odahozza a szívét én elém. Mit hozunk a dicsőítésben? Egy csomó mindent lehet hozni, ugye, Isten elé a hálaadásunkat, ugye azt mondja a Zsoltárok 50, hogy aki hálaadással áldozik, az dicsőít engem. Anyagi dolgokat, szolgáltat, egy csomó mindent felajánlhatunk az Úrnak. De mire vágyik Isten? Mi a legnagyobb dolog, amit adhatunk neki? mert önmagunk, amikor önmagunkat visszük, az az igazi imádat. És ebben leli örömét Isten. És ezt keresi, az ilyen imádókat keresi Isten. Ugye azt mondja az ige, hogy Isten a bűnösöknek ellenáll, de az alázatosoknak kegyelmet ad. Büszkén nem fogunk tudni oda közelíteni. Nem fogunk tudni oda jönni hozzá. Gondolhatjuk, hogy nagyon jó az a jelenlét, meg nekem is szükségem lenne rá, meg ott állok helyre, de ahhoz le kell raknia a saját utainkat. El kell engednünk a kormányt. Hiszen, ugye, Isten magasságban és szentségben lakik, de a megtört szívvel és alázatos szelleművel is együtt lakik. Amikor azt tudjuk mondani, hogy Istenem, nem érdekel, hogy mi fog történni, én csak veled szeretnék lenni. Tőled függ az életem. Bármit is hozzon, és tök mindegy, hogy milyen áldásokat, vagy milyeneket nem, csak hadd legyek veled. És ekkor tud Isten helyreállítani. És nagyon kedves az az ige, amit a legelején fölvetítettetek, vagy hát az ének kapcsán fölkerült a 2 Korintus 3-ból. Mi azonban mindannyian fedetlen arccal tükrözzük vissza az Úr dicsőségét. Az ő jelenlétében ott már nincsen kárpit, nincsen függöny, hanem őt csodálhatjuk, és visszatükrözzük az Úr dicsőségét, minthogy eredetileg is Isten ezt eltervezte. Eközben pedig az Úr szelleme által fokozatosan átváltozunk, egyre jobban hasonlítunk ő hozzá, és dicsőségről dicsőségre jutunk. Fokozatosan átváltozunk. Ezt énekeltük egyébként, nem tudom, figyeltetek-e. Átváltozunk, egyre jobban hasonlítunk ő hozzá. Hát az elején azt olvastuk, hogy hát igazából már az ő képmása vagyunk. Pontosan. De ezt nekünk is tudni kell. Ezt magunkban is tudatosítani kell. És amikor így az ő jelenlétőben időt töltünk, akkor a bennünk lévő kép is megváltozik. Egyre jobban hasonlít hozzá, egyre jobban hasonlít az eredeti tervhez. Úgyhogy én ezt kívánom nektek, meg erre tudok mindenkit bátorítani, hogy így menjünk Isten elé, és találjuk meg azt a szerető Istent, azt a szerető Atyát, aki csak időt szeretne tölteni velünk minden nap, és gyönyörködni bennünk. És így formálódjunk az ő képmásává. Dicsőségről a dicsőségre. Amen.